Piroska néni sok mindent megélt, megjárt az életében. Tudjuk, igen, hogy járt Pakisztánban, afrikai országban, Párizsban nyelvet tanult, későbbiekben aztán Egyesült Államokban, Kínában is tanult, Németországban praktizált hosszú időn keresztül.
Igen.
És ma ugye Debrecenben él, a debreceni baptista gyülekezet, igen, közösség tagja. Hogy kezdődött az ön missziós élete?
Én nem tudom, hogy honnan kaptunk könyvet. Frede Matiltól akkor ugyanúgy volt egy...
Molnár Mária.
Igen. És ezeket olvastam, és hogy hogyan tudtak a gyerekeken segíteni, leginkább a gyerekek voltak a könyvben. Én mondtam, hogy én missziós akarok lenni, és hogyha felnőttem, és hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor egész biztos, hogy orvos leszek, hogy tudjak többet segíteni. De aztán az volt, hogy hát Debrecenben abba kellett hagyni, és megtalálták a Bibliát nálam, így akkor így abba kellett hagyni. Utána én Egerbe folytattam. Csak tehát, mikor vége volt ott az iskola, aztán Debrecenben mentem tovább. Nem sokáig, mert csak egy évet voltam ott, mert a közben édesapám meghalt, és édesanyám, hogy egyedül maradt. De aztán mondtam, hogy hát a másik kettő ittem van, én a iskolát tovább akarom csinálni, mert én valóban orvosnak készülök a misszióba menni. Na aztán az belőle, hogy kitört a forradalom, még akkor Debrecenben nem, de akkor több betegeket hoztak le Pestről, ottan kellett többet maradni, és akkor egyik nap azt mondták, hogy na, adnak nekünk is egy kis szabadságot, hogy hát töltessük én is, mint édesanyámmal. És azért imádkoztam, hogy az úr mutassa meg, hogy hát ha használni akar, akkor kész vagyok menni, és hogy szóljon. És így történt, hogy hazamentem, és akkor mondtam, hogy 3 napig maradok, és utána visszamegyek Debrecenbe. De aztán de akkor éjszaka hallottam, hogy keljek fel, és induljak.
Belső hang volt.
És akkor tudtam, hogy hát egész biztos, hogy hát a Jóisten, mert kértem, hogy ő mutassa meg, hogy meddig tart, hogy itt maradjak. Megint jött a hang, hogy kelj fel és indulj. Felkeltem, elkészültem minden, épp úgy, mint hogyha az egyetemre mennék. De aztán, ahogy Debrecenbe értem, akkor jött megint a hang, hogy neked tovább kell menni Pestig.
Piroska néni, arról volt információja, hogy valahol Európában vagy Németországban van missziós iskola, akiken keresztül majd ki tud jutni Afrikába? Volt ilyen elképzelése?
Nem semmi. Uh-huh. Én teljesen a
Jóisten kezébe ezek a legkeményebb diktatórikus kommunista évek voltak ott, ez nem volt téma.
Igen. Én rábíztam magamat teljesen ő rá, hogy ha ő azt akarja, akkor én állok a rendelkezésre. Mikor Pestre fölértem, akkor mondta a hang, hogy másnap neked tovább kell menni Hegyeshalom irányba. Arrafelé soha nem voltam, Budapestig voltam. De aztán ő vezetett, hogy elértem a vonatot is, és akkor mentem, és akkor jött a kalóz, hogy lassabban fog menni a vonat, akik akarnak, hogy leugráljanak a vonatról, hogyha át akarnak a határon menni. És akkor nem. Kétszer is hallottam, nem. Tehát én végigmentem. Viszont az volt, hogy amikor megérkeztünk a határhoz, ott két oldalán volt katon, egy modell, egy orosz. Csak azok mehettek a városba, akiknek a személyazonosságiban benne volt. Na és én is kivettem a személyazonosságit, hát hogyha a Jóisten akarja, akkor átsegít. Tehát én egész nyugodtan kiszálltam, de mindig csak úgy a magyar, mint az orvos, csak menjek, tehát egy se vette el, hanem menjek tovább. Így akkor mentem, és akkor hát egy széles országút volt, és akkor egyszerre mentem az országúton, egy kereszteződés jött. Na most merre? És akkor éreztem, hogy forduljak balra. Erre aztán hát azt csináltam, hogy szót fogadtam mindig arra, amit a Jóisten mutatott.
Tehát gyakorlatilag végig beszélgetett az úrral.
Igen. Katonák jöttek autókkal, hozamosót. De mindenféle rém nélkül mentem.
Ez 56. november 1.
Igen. Ahogy megyek, egyszer csak egy férfi van mellettem, és akkor mondja, hogy ne nagyon beszéljünk, hanem csak kövessem őt. Se a kutyák egy mukot nem ezértek, a katonák se, hanem hagytak, hogy menjünk tovább. És beértünk egy erdőbe, és amikor az erdőnek így a végére értünk, azt mondja, hogy látom azt a fényt. És mondom, igen. Abba az irányba a szememet lenevegyem, hanem abba az irányba menjek. Egyszer csak akartam kérdezni, de már nem volt sehol. És akkor mentem, és egyszer csak olyat vágottam. Jó volt, mert katonák jöttek, két kutyának a hangját lehetett hallani, meg a két embert, hogy beszélget. És én addig feküdve maradtam, de se a katonák nem vettek észre, pedig hát normálisan látni kellett volna, de a kutyák meg még jobban, de semmi. Na és mikor ezek elmentek, én akkor felálltam, és akkor elindultam, és akkor láttam, hogy igen, a fény ott van, aztán láttam az állomásba. És mikor bementem az állomásba jegyet venni, mondja a férfi, hogy 20 perc múlva jön a vonat, és ahol a vonat meg fog majd állni, ottan nem buszok lesznek, és a busszal akkor visznek tovább.
De ez már Ausztria volt?
Az már Ausztria volt. Mikor kijöttünk, egy csoportot találkoztam össze, diákokkal, és akkor én mondtam, hogy én nekem nem Amerika, amit akartam, hanem Afrika. Így akkor viszont átvitték Németországba, tehát egy darabig ott voltam egy nőgyógyásznál, egy ilyen privát klinika volt, tehát megkezdtem a németet tanulni, és akkor én egy darabig ott maradtam, míg az egyetem nem kezdődött meg. Áprilisig ott voltam, és áprilisban aztán mentem az egyetembe, és Stuttgartból aztán Hamburgba folytattam az egyetemet, és utána ottan kértek meg, hogy Pakisztánba, mert kellett egy orvosnő, mert aki jelentkezett, az eltűnt. Így akkor én Pakisztánba kötöttem ki. Amerikai kórház volt, a főnök ugyanúgy amerikai, és egy amerikai nővér, és a többi, hát ugye a pakisztániak voltak.
Átéltek háborút, tehát India megtámadta ezt a területet, keresztényeket üldözték a helyiek, kora reggeltől késő estig, szünetek nélkül. Tessék ezekről egy kicsit beszélni.
Tehát az volt, hogy éjszaka hívtak egy szülésre, és egyszer csak halljuk a repülőt, és egyszer csak egy borzalmas nagy robbanás történt. Az volt az első bomba, amit ledobtak az állomásnál, mert ők akarták az okvetlen a Kashmirt elvenni tőlük, Indiától visszavenni a pakisztániak. A szülés levezettem minden, de ott kellett maradni, mert a rendőrök lezártak mindent. Mondtam, hogy engedjenek át, hogy vissza tudjak menni a többiekhez a kórházba. Négy bombát kapott a kórház is. Tehát elég borzalmas volt az egész.
Hogyan éltek ott a helyi keresztjének? Milyen gyülekezetek voltak? Milyen sorsok
voltak? Nem, rendes templomok voltak. Viszont amikor egy hét után, amikor hát nem nagyon ment előre, akkor borzalmasan hozzá fogtak bombázni, de viszont jöttek a mohamedánok, és a templomba a keresztényeket összetoborozták, gyerek, nő, férfi, az ajtókat bezárták, és rágyújtották az egészet. Nagyon kevés maradt életbe. Na, viszont akkor megint az volt, hogy egyedül maradtam, mint orvos, mert a pakisztáni orvos az volt az első, amiki elment. Akkor az amerikai orvosnak el kellett menni, mert őket megkeresték, tehát mondtuk, hogy azonnal hagyja el Pakisztánt, mert baj lesz. Én maradtam az egésszel.
Hogy oldották meg azokat a kérdéseket, hogy nem lehetett esetleg sterilizálni, vagy nem volt gyógyszer, vagy fájdalomcsillapító? Műtött így is, hogy nem volt fájdalomcsillapítás?
Igen.
Hallottam azt, hogy volt úgy, hogy a saját vérét Adta aztán a betegnek?
Igen, máskülönben nem maradt volna életbe.
Uh-huh. Magyarországi átlaghívőnek ez elképzelhetetlen, hogy oda kerül egy magyar ember Pakisztánba, egy muszlim országba, háborúban van, éjjel-nappal dolgozik, műteni kell, látja ezt a sok borzalmat, szenvedést. Hogy tudott megmaradni hitében, emberségében?
Én megmaradtam, de mondhatom, amikor a vége volt, akkor estem össze. Akkor tényleg le kellett én is, hogy feküdjek, és először már kipihenni magam, addig, ameddig szükség volt rám nagyba, addig nekem kellett ott lenni.
Néha ott talált olyan hívő testvért, akivel tudott együtt imádkozni, beszélgetni?
Mindig csináltuk. Sőt, mert több, minden reggel ígével kezdtük meg.
Milyen nyelven?
Normálisan angolul. Én tanultam az urdu nyelvet is.
Az urdut?
Igen.
Tehát a betegekkel próbált azzal.
A betegekkel ugyanúgy tudtuk imádkozni, és ugyanúgy tudtunk embereket megmenteni, mert volt olyan, amelyik megtért, viszont tudta azt, hogy ha hazamegy a szülei, nem fogják befogadni, hanem az lesz a vége, hogy rendeznek egy vacsorát, és a vacsorába ő neki az ennivalójában mérget tesznek. Viszont mi ezt megtudtuk előre, és akkor az autóval mi meg előbb már ott voltunk, láttuk, hogy jönnek és ledobták, de gyorsan ők vissza is mentek az autóval, akkor mentünk oda, és akkor az autóba be is gyomormosást csináltunk. És így sikerült többet megmenteni. És mikor annyira felépült, mentek Biblia iskolára, nem messze Lahortól van, ahol volt a Biblia iskola. És akkor oda mentek, de más név alatt.
Hogy jött ez a váltás aztán a párizsi nyelvtanulás is Afrika irányába?
Ugyanúgy akartam oda-vissza menni, Pakisztánba. De ez nem a gyülekezettől volt, és ezért nagyon megharagudtak a hívők, hogy hát én nem ővelek mentem, és hogy őnekik is mennyire szükségük lenne Afrikába segítségre, mert orvos ott sincs. És így történt a Afrika.
Hogy
és akkor így akkor már a baptistákkal mentem Afrikába. Ott, mint orvos, egyáltalán nem volt, tehát nem tudtak kezelni, hanem 120 kilométerre kellett menni, hogy kórházba vigyék a beteget.
Voltak egészen lehetetlennek tűnő helyzetek, például egy gerincsérült ember, hogy sérült meg, verekedésben?
Ő egy lányt vett, amely egy másiké volt. Magához. Az a fiatalember megtudta, hogy ez ő mennyasszonyát elvette, először jóba itta magát a barátaival együtt, és úgy ment, hogy hát elvégezni akartak a fiatalemberrel. Viszont nem sikerült, mert ez a
mintafart,
igen, a lapockáját ketté vágta, de ugyanúgy a gerincet is. Így akkor összerogyott, mondtam, hogy vinni kell Máruába, ahol kórház van, nem, tehát kellett néznem, hogy hogy tudok valamit csinálni vele. Akkor két ember megfogta az egyik két kezét, a másik kettő ottan, akkor a kettő a lábát, és akkor itatták még jobban, hogy hát ne jajgasson, teljesen át volt a lapocka vágva, és de viszont a gerinc is. Na és akkor azt csináltam, hogy egy darabot levágtam a tört lapockából, hogy ott a hiányzik, ott nem számít. Olóval le lehetett formálni, mert először meg kellett, hogy nézem, hogy milyen formát, hogy befedjem. Úgyhogy befettem, és mikor befettem, amit még Pakisztánból, amit kaptam, ilyen csatokat, hogy ne volni, hanem hogy csatokat össze lehet csatolni. Szerencsémre ott volt, és akkor utána fektettem rá a izmot. Mondtam, hogy hát hónap viszont, én másnap beviszem, és akkor a kórházban megnézzük, hogy hát sikerült, vagy nem sikerült. De hát mikor a betegeket elintéztem, megyek ki, ahol ő feküdt, hogy megnézem, Hát nem akartam a szememnek hinni, két fiúnővér jött és mondták, hogy az ember már fent van és jön ide.
Milyen nehéz esetek voltak itt? Egyáltalán mi volt itt a nehézség Afrikában?
Itt is sokkal nehezebb volt, mivel Pakisztánban minden meg volt hozzá, itt meg semmi. És úgy kellett mindig könyörögni, hogy Németországban, hogy ezt küldjenek, vagy azt küldjenek, mert honnan vegyem.
Itt is mindenféle beteget ellátott?
Mindenféle tehát beteget.
Szülés, műtét, igen, minden, járvány.
Mindent kellett itt csinálni.
Nem volt olyan, hogy na elegem van, én innen hazamegyek?
Hát nekem ez sokszor jött.
Egy bizonyos módszert tetszett ott kitalálni az agyhártyagyulladásosoknak?
Több növényt kerestünk teának megfőzni, és akkor azt adni nekik, és épp ugyanúgy meggyógyultak, mint hogyha injekcióztuk volna. Csak az, hogy hát én nekem még, mikor Németországba visszamentem, a kórházba kellett, hogy segítsenek, mert egy része az agynak nem úgy működött még.
Megfertőződött, és két napig kómában is feküdt.
Igen, igen.
Tehát csoda, hogy nem halt bele ebben. És akkor annyi maradt ebből a betegségből, hogy nyáron a 30 fok fölötti hőséget nem bírja, és akkor ezért el kellett hagyni Afrikát, és akkor Németországban telepedett le, ott majdnem 25 évig praktizált. Erről valamit tessék mondani, ott mi történt? Bocsánat, annyit tudok, hogy például Magyarországról is mentek ki önhöz, és gyógyította őket például.
Igen, többen. Amit Németországban betegségek voltak, azt kellett újra tanulni, mert ami Pakisztán meg a Afrika, az teljesen másak voltak.
Ugye Németországban már nyilván egy konszolidált, normális helyzetben gyógyított. Volt arra energiája, figyelme, hogy foglalkozott az emberek lelki világával, és lelki gondozta őket? Itt is próbálkozott ezzel?
De én ugyanúgy továbbra is a Jóistennel voltam közösségben. És ezért mondtam, hogy a betegeket nem én gyógyítok. Én csak egy eszköz vagyok. Aki gyógyít, az a Jóisten.
És több olyan esetről tud beszélni, hogy esetleg a nyugati orvostudomány már valaki nem segített volna, de megpróbálta őket ilyen természetgyógyászati vagy ősi gyógyászati módszerekkel meggyógyítani?
Ezért jöttek mindenfelől hozzám.
Miket gyógyított?
Nagyon sok betegséget. Zsákos betegeket, akkor ugyanúgy fertőző betegeket volt, akinek a májával vagy a tüdőjével volt baj. Mindezeket lehetett. Erre vannak igazi növényi gyógyszerek is.
Piroska néni biztos, hogy többször átgondolja az eddigi életét, aminek nagyon komoly fejezetei voltak. Hogy összegzi magában?
Hála a Jóistennek. Tehát ő neki tartozok még mindig minden dicsőítéssel, mert ő tette és adta, hogy ezt meg tudjam tenni, és hogy így legyen.
Milyen kedves...
Tehát nem magam, hanem ő.
Milyen kedves igéi vannak. Voltak az életében biztos ilyen vezérigék.
Mindig. Én vagyok a te Istened, és ne legyenek neked idegen isteneid.
És az Úr megtanította szeretni a más vallásúakat, a pogányokat is.
Persze. De viszont akkor is, hogyha azzal kezdtem, mint Németországban, mikor oda jöttem, mert hogy miért csinálom, és akkor mondtam nekik, hogy hát, mert ezt akarja az Úr, hogy egészségesek legyetek. Na és akkor érzettem, hogy hát a legjobb lesz az, hogyha a gyülekezetben nem is jöttök, Oké, én nálam jöttök, este bibliaórát tartunk. És nagyon sok gyerekem van, akik megtértek, és komoly hívők most, és csinálják azt, amit én csináltam. Adják tovább.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és az Úr további áldását kívánom életére.